Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni. Még mindig Kínába, és még mindig motoron. A túra egyik résztvevőjével, Zsivkovics Zoltánnal Buza Sándor beszélget.
Ha már az ember motorral megy a világ másik részére, akkor nagyon fontos, hogy legyen egyfajta navigációs rendszer. Ugye ezeket a navigációs rendszereket általában le lehet tölteni, akár Afrikában, akár Ázsiában vagyunk, ez Kínában is speciális módon működik?
Igen, az első szállásunkat, amikor meg akartuk találni, akkor három különböző navigációval dolgoztunk, a Google-el.
Hát amit itt Európában szoktatok, gondolom.
Igen, az egyik az egy ilyen másfél kilométerrel arrébb tett le, egyiknek se volt semmi köze hozzá, de aztán a guide-unk megtalálta, hogy hol van a szállásunk, és utána adott nekünk, azt hiszem az a neve, hogy AMAP, ez egy helyi navigáció. Megnéztem, egyébként működik Pesten is, de nem annyi szolgáltatással, mint ott.
Tehát ez én egyébként ezt használom Afrikában.
Az AMAP-et?
Igen, igen.
Hát akkor tudod, de Kínában ez olyat csinál, hogy megmutatja a lámpát a képernyőn, és mellé van írva, hogy a lámpa mennyi ideig zöld még, vagy piros. Tehát a számol visszafelé a számláló.
Ne kelljen tenni a lábadat, és úgy tudja oda gurulni.
Hát ez valószínűleg...
És akkor ez az AMAP navigáció, ez működött?
Ez tök jól működött, igen. Igen, abszolút.
Fizetés. Tehát ugye az...
Nem kaptunk fizetést. Nem erre gondoltam,
hát azért az ember persze költ, és ugye hát itt is megvannak azok a könnyítő különféle szolgáltatások, amivel pénzt lehet átváltani. Ez Kínában hogy működik?
Ez Kínában nem működik. Tehát Kínában van a zsebedben egy vödörnyi...
Egy telefon?
Egy vödörnyi dollár, és azzal ugyanúgy fogsz hazajönni. Igaz, hogy éjjel haltál, nem csináltál semmit. Tehát pénzzel nagyon-nagyon nehéz fizetni.
Mármint cash-sel.
Igen, igen. Önálluk kétféle fizetés.
De yuant sem érdemes váltani?
De nem nagyon tudsz. Hát a nagyvárosban van, a bankba be tudsz menni, tudsz váltani, de azon kívül nem.
Oké, akkor, hogyha le akarok menni a boltba, és szeretnék venni három darab, vagy három fej vörös sagymát, és egy liter tejet, akkor ugyanúgy nincs cash mozgás?
Nincs. Abban mi a terv? Mert mit akarsz főzni? Csak hogy ez jut. Nem, nincsen. Na, kétféle van. Van az úgynevezett WeChat, az, ami a kínai Facebook nagyjából, tehát ott ugyanúgy be vannak regisztrálva az emberek, illetve az Alipay, amivel tudsz fizetni.
És akkor a bankkártyádat hozzá kell rendelni az Alipayhez?
Gyakorlatilag igen, igen.
És akkor, de mondjuk a legegyszerűbb szolgáltatást is akkor telefonon keresztül?
Egy yuant, ami 5 forint, azt ezen keresztül fizeted ki. Ez kétféle módon működik. Ez vagy úgy van, hogy veszel, a nagyobb boltok úgy működnek, hogy be van árazva a termék.
Igen.
Veszel valamit, 3 vörös hagymát, igen, meg egy tejet, az 28 yuan lesz. Akkor az ember beüti az ő gép leolvasójába, hogy 28 yuant fogsz fizetni, és te megnyitod a telefonodon, megnyitod ezt az alkalmazást, és azon kétféle QR kódot tudsz leolvastatni, illetve bocsánat, az egyiknél te adsz egy QR kódot, akkor ő ezt lecsippantja, ekkor fogja levenni a 28 yuant. Ha pedig az van, hogy ő ad egy QR, van egy tábla, oda van téve egy QR kód, leolvasod a QR kódot, és akkor te beütöd, hogy te mennyit fogsz fizetni. Ez a kétféle variáció van. És a WeChat-en is ugyanúgy tudsz fizetni, de az egy kicsit macerásabb, mert az szinte csak kínaiul van, tehát ott sokkal nehezebbek a beállítások. Az Alipayt viszont nem mindenhol fogadják el. Tehát azért nekünk volt olyan, hogy nekem meg a gyereknek volt WeChat-je, és akkor a boltba mindenkinek mi fizettük a izét, mert az Alipay-el nem tudtak előrébb jutni, nem olvasta le. És ha nincs interneted, akkor sem mindenhol működik.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor ugorjunk rá a telefonra. A telefonokon milyen fajta kommunikáció, vagy mi kell ahhoz, hogy mondjuk tudjatok telefonálni? A helyi viszonylatokra gondolom föl kell repülni.
Igen, ugye Kínában van ez a nagy testvér mindent figyel, és a nagy testvér mindent korlátoz. Ugye, ha veszel ott egy helyi kártyát, akkor ez erre érvényes. Tehát nem fogsz tudni Facebookozni, nem fogsz tudni messengerezni.
Akkor nem is érdemes megvenni.
Hát, de mit tudom én, egy csomó mindent azért tudsz, tehát tudsz keresgélni, de de egy csomó minden le van korlátozva. És ott van a differencia, hogy én azt mondom, hogy mert a külföldi kártyákat nem korlátozzák. Tehát akár egy Revolut kártyát, akár egy, én nekem ugye olyan telefon előfizetésem van, ami minden, gyakorlatilag majdnem mindenhol a világon ugyanaz, mintha itthon lennék, és ez Kínában is működik, és nincs semmi korlátozás. Tehát a külföldi számokra nincs korlátozás.
De itthon meg kell venni azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, mondjuk itt egy magyarországi szolgáltatótól, amivel ha kimész, akkor ott tud működni a rendszer?
Igen, hát tudsz venni, mit tudom én, ezt a világjegynek igen, hívják, igen. Ugye, és akkor az ilyen napi, mit tudom én, 3000 forint, de ha veszel kiegészítő internetet, akkor az is ilyen, nem is tudom, ott beszéltük a srácokkal, hogy ilyen 6-7 ezer forintért kapsz 5 giga internetet. És akkor az működik, és azt nem korlátozzák. Csak azt, hogyha veszel egy helyi, tehát ott veszel egy SIM-kártyát, a tök mindegy, hogy eSIM vagy fizikai, ha azt beteszed a telefonodba, akkor egy csomó minden nem fog működni.
Egyébként ha az itthoniakkal akartatok kommunikálni, akkor WhatsAppon kommunikáltatok? Zömében?
Hát ez ugye internet alapon, amivel eddig. Tehát ha Viber, WhatsApp, én telefonom.
De ezek működnek Kínában.
Ezek működnek, így van. Ha külföldi a számod. Tehát, hogyha magyar a telefonszámod, vagy egy...
Tehát akkor voltak éppen nem fontos megvásárolni a helyi kártyát a telefonokba, meg lehet, csak akkor ott számolni kell azzal, hogy bizonyos korlátozások ott vannak.
Így van. Tehát jobb egy külföldről bevitt kártya. Mindenképpen sokkal sokoldalúbb és jobban használható.
Az utatok során ugye persze voltatok Pekingben, meg voltak a nevezeteseken. Mennyit jártatok vidéken? Tehát a vidék alatt értem azt a falvak, azok a helyek, amik mondjuk annyira azt gondolnánk minden Európából, hogy egy kicsit úgy magasabban vannak, vagy hátrébb vannak, és az mi jellemezte mondjuk a vidéket?
Hát gyakorlatilag csak vidéken jártunk, ugye ezek tehát fönn a hegyen azért nem ott vannak a nagyvárosok egyértelműen.
A legmagasabb pont az mi volt? 4000 méterre jártatok?
4320 talán valami ilyesmi, ha jól emlékszem.
Az ma ott van, igen.
Valamilyen hágó most nem fog eszembe jutni, de ott voltunk, a legmagasabban fekvő település, ahol aludtunk, az 3400 méter volt. Az egy nagyon híres, onnan mentünk fel ott volt egy szabad napunk, és akkor onnan mentünk fel a tibeti, a lászai kolostornak van egy teljesen hű másolata, és akkor azt ott végignéztük. Egy picivel kisebb, de alapvetően az van lemásolva. És akkor ez a kínaiaknak is van egy tibetjük.
Azt mondtad még nekem, mikor a szünetben beszélgettünk, hogy érdekes módon mély szegénységet nem tapasztaltatok. Mondom én ezt úgy, hogy megint csak Marokkó jutott eszembe, mi ott voltunk az Atlaszban, majdnem ilyen magasságokban, hát ahol már azt gondoltuk, látva az ott élőket, hogy tehát innen már nincs lejjebb.
Ugye én nagyon sokat jártam Marokkóba, ha nincs ilyen. Tehát Kínában nem... Sőt, hát én ugye több mint 60 országban jártam, sok-sok helyen megvan az, hogy látom, hogy van a csillogás-villogás, a gazdagság, a minden autó, meg a tényleg a szegénység. Ugye erről szoktunk beszélgetni, hogy mit jelent a szegénység, hogy most nincs 3 Porsche kaján a garázsban, meg nincs 60 colos tévé a WC-be, de sokkal szegényebb az, aki nem tud leülni a családdal, meg egyébbe. Ezek náluk megvannak. A kínaiaknál ezt nem láttam. Tehát a kínaiaknál azt tapasztaltam, ott nincs szegény. Tehát nem tapasztaltam szegénységet. Egyszerűséget tapasztaltam, hogy a mai napig kézzel csattogtatja a búza szemet a gyobból, de nem azért, mert nem tudná megtenni, vagy nem lenne, mert a szomszédban meg ott van. Hanem ő ebben nőtt fel, ő ezt érzi. A kínaiaknál az elmúlt 20 évben nagyjából 850 millió embert kiemeltek a mély szegénységből. Tehát ott ez a fajta szocializmus, ami van nekik, vagy ez a, nem is tudom, vagy nem diktatúra. Hát diktatúra valahol, de mégis be van csomagolva ilyen szépen. Ott az emberek ezt ezt használják, élvezik, és nincsen, tényleg nincsen mély szegénység.
Közlekedési eszközök vidéken?
Tök normálisak. Vannak ilyen helyi sajátosságok, ezek az épített ilyen fura traktorok, de azt látod, hogy, és itt vidéken is sok az elektromos jármű.
Hát nem tudnak lassan mást venni.
De azért
tudnak
van,
azért igen,
van
mást
bőven,
venni.
Bőven, meg hát a régiek azok mind működnek, tehát azok használhatók. Az, egyszerűen megvan az infrastruktúra hozzá.
Az első fénykép talán, amit láttam, amikor hazaküldtétek, az pont egy olyan érdekes fénykép volt, hogy egy városképen egy kamerarendszert fényképeztetek le, ahol 870 darab kamera volt egy négyzetméteres helyen, amelyik figyelte az életet.
Igen, igen.
Ez vidéken is ugyanilyen sűrűn használ?
Ez vidéken is, hát vidéken nem ennyire. Célzott ez a dolog, de vidéken is, tehát nem tud, a legkisebb faluba vezető úton is ott volt ez, amit az elején mondtam, hogy csinálnak rólad fényképet. Minden, bárhova mész, mindenhol arcfelismerő van, tehát azzal működik, úgy működik, hogy azzal lépsz be, tehát itt nincs kérdés, hogy te merre jársz. Tehát nem úgy, voltam olyan országban, ahol 80 kilométerenként megállítottak, egy füzetbe fölírták az útlevél adataimat, és akkor mehettél tovább, és ha valahol elvesztél, akkor ezeket a füzeteket kellett átnézni.
Kockás füzetek voltak általában.
Igen. Na, itt nincs ilyen, itt szerintem nagyjából egy 6-9 perc alatt egy jobb informatikus megtalál téged bárhol vagy az országban.
Ugye Kínába menve azért ez nagyon nagy nehézséget okoz a nyelv hiánya, legalábbis a közös kommunikáció.
Hát akinek nincs egy olyan gyereke, aki
igen,
tudja
igen, jó, neked van, persze szerencsére. Angolt ugye mondtad, hogy nagyon-nagyon kevesen beszélnek, és voltak éppen akkor egy ilyen kínai túrát guide nélkül nem is lehet megtenni, vagy nagyon-nagyon nagy nehézségek árán.
Biztos meg lehet tenni, én mindig azt mondom, hogy ezek ilyenkor inkább borzó, tehát rengeteg időt elvesz, hogy te valamit megtudjál. De Pekingben a Tiananmen téren, a belépésnél nem beszélnek semmilyen.
Még kínai... akkor sem, hogyha az kvázi azt gondolnánk, hogy ez egy olyan turista központ, hogy ott azért kéne, hogy valami mondjuk angolul beszéljenek.
Igen, de nem beszélnek angolul. Biztos van egy-két ember, de az, aki téged a táskádnál fogva ráncigál, hogy mutasd meg a táskádat, hogy mi van benne, az nem beszéli. Még aki fog fényképezni téged, akinek az arcfelismerőjébe benéze, nem beszél.
Még azt sem tapasztaltátok, hogy ugye azt mondják most már a világnak azon pontjain, ahol ugye nyelvi nehézségek vannak, hogy azért a Z-generáció, tehát a 10 évesek és a 20 évesek azért most már valamilyen szinten bírják az angolt, vagy ilyen tapasztalatotok nem volt? Fiatal pincérek, még a beültetek, vagy a szállodában?
Nem. A fiatalok dolgoznak nagyon-nagyon sok helyen, tehát az öregek azok vidéken vannak, a fiatalok vannak inkább a városi éttermekben, fiatal, tehát ez a 20-30 éves részréteg. Nem beszélik. Nincs rá szükségük. Tehát itt az a lényeg, hogy a 100 000 turistából 2000 az, ami külföldi. Az meg majd megoldja, vagy majd elmakogja, vagy bármi.
Igen,
meg akarnak érteni, tehát szeretnének veled kommunikálni, meg próbálják, tehát elpantomimozod, hogy te mit akarsz, vagy látod, hogy látja az arcodon, hogy ideges vagy, akkor elvesztél. De alapvetően nem érdekli, hogy nem tud kommunikálni veled.
Egyébként turista csoportokat lehetett látni, találkoztatok? Ugye azokat mondjuk könnyű felismerni, van egy guide, tartja az esernyőt, ha tartja az esernyőt, de és hogyha azok mondjuk kínaiak voltak, akkor azokat el lehetett különíteni, hogy ők kínai turisták, tehát azért ott a helyiek, ha mászkáltak, akkor ezeket valamilyen módon lehetett látni, hogy mekkora a turizmus mozgása?
Nagyok a területek, tehát nem azt látod, hogy be vannak zsúfolva. Tehát ezen a téren is azt hiszem 1 millió ember elfér például Pekingbe. Egy ilyen jobb hétvégi beszéd alatt. Ha bemegy oda 100-200 000 ember, az ilyen lötyögős, elveszős, tehát nincs ilyen. A falon se láttad, a kínai falnak is egy csomó olyan része van, ami, tehát ugye nem mindegyik ugyanoda megy. De sok van, tehát tudom én, van 50 busz, ami elvisz föl a falhoz. Tehát számítanak rá, hogy sok van, minimális a sorban állás, tehát nagyon gyorsan lepörgetnek mindent, de nem látod azt, hogy úristen, most te itt nem fogsz levegőt kapni.
Ugye azt mondtad, hogy majd 60 országban jártál, már motoroztál, Kínában most voltál először. Mi volt az, ami Kína szempontjából újat adott neked, vagy különlegest?
Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés. Ha ezt elmondtad volna, hogy meg fogod kérdezni, akkor próbálok rá
válaszolni. Oké, mi ugrik be először?
Kínára azt gondoltam, tehát amit én láttam információt róla, azt gondoltam, hogy amikor leszállunk a repülőről, akkor kapunk egy óriási hasbarúgást, hogy itt aztán tényleg repülő csészhajakon fogunk menni az egyik terminálból a másik terminálba. Nincs ez. Az látszik, hogy minden átgondolt, minden jól működik, én szerintem, még akkor is, hogyha nekünk ez furcsa, és volt néhányszor olyan, hogy hát ezek tök idióták, oké, csak nem ők jöttek hozzánk, hogy szeretnének ott lenni, hanem mi jöttünk oda, tehát ezt elfogadjuk. De ha a végén az ember megérti az egésznek a működését, akkor ez tök jól élhető. Ők elfogadják azt, hogy boráz van rajtuk, hogy ezt lehet és azt lehet, cserébe sok mindent lehet, amit egyébként meg nem tudsz megtenni más országban, mert nincs rá lehetőséged.
Gondolom akkor már tervezed a következő túrát, de addig még valahova mész, hova mész legközelebb, mert maradatlan vagy.
Tegnap jöttem haza az a francia Alpokból egy kicsit, holnap megyünk egy MV Augusta gyár látogatásra, de az csak egy pár nap, és akkor augusztus közepén megyünk egy Anglia, Skócia, Man-sziget, Észak-Írország, Írország.
Ott mindig felteszem a kérdést, hogy egyébként Írországban jártam, nem motorozva, de ott nekem nagyon nagy nehézséget okozott, hogy le tudjak menni a tengerpartra. Minden magántulajdonban van, minden be van kerítve, tehát Írországban motorozni a tenger, az óceán vagy a tengerparton, az egyszerűen lehetetlen.
Ezért kell menni Észak-Írországban, mert Észak-Írországban tudsz menni ugye a part menti.
Igen, ott tudsz menni,
részeken.
De a klasszikus részén ott
pisítünk. Nekem Írország az csak egy ilyen ugródeszka, tehát igazából ott nem is nagyon, bár most megnézzük a Moher sziklákat.
Zsivkovics Zoltánnal, egy kínai motoros túra résztvevőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán már könyvet ajánlunk, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.